Kedves gyülekezet, drága testvéreim, örülök, hogy itt lehetünk veletek, hogy szombat áldásában együtt részesüljünk. Számomra olyan sokat mond az, amit Ellen White ír, hogy már csak egy kevés idő, és meglátjuk a királyt a maga szépségében és dicsőségében. Már csak egy kevés idő, és Isten letöröl minden könnyet a mi szemünkről. Már csak egy kevés idő, és Krisztus maga elé állít bennünket fedhetetlen dicsőségben. Hol tartunk azon az úton, amikor elérjük ezt? Nem tudom, elgondoltátok-e testvéreim, hogy mi a rostálás, az elpecsételés és a késői eső idején élünk. Olyan időket élünk, amikor Isten hatalmas dolgokat akar tenni az övéért. Felkészíteni bennünket a végső nagy ütközetre. Arra a győzelemre, amit Isten oly értékesnek tart a mi számunkra. A Bibliában sok csodálatos kijelentés van, de az én számomra az egyik legmeggyőzőbb és a legnagyobb felhívást tartalmazó üzenet Júdás levelében van. Egy egészen kis része ez a Szentírásnak, nem? Mindössze 25 vers. De ha belegondolunk abba, amiről Júdás ír az ő testvéreinek, és a mi számunkra is, akkor úgy gondolom, hogy ez rendkívüli jelentőséggel bír. Először bemutatkozik, és aztán a legnagyobb hangsúlyt teszi a mi számunkra is a harmadik versben. Judás apostol leveléből a harmadik verset olvassuk el. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Ha valaha ennek a felhívásnak komoly súlya volt, akkor úgy gondolom, hogy a mi időnkben igen. Hiszen olyan időben élünk, amikor Sátán a legnagyobb tökére fejleszti a hitetésnek a művészetét. Ahogy az Úr Jézus Máté Evangélium a 24. fejezetében beszél, hogy fokozatos, hármas fokozatot említ az Úr Jézus Sátán munkáját illetően. És a végső nagy rohamban Isten választottai sem maradnak ki. Ha lehet, elhiteti a választottakat is. Nem tudom, hogy elég jó-e a mi szemünk, hogy látjuk az ő munkáját. A nagy kérdés az, hogy milyen eszközöket használ, ha lehet, elhitesse a választottakat is. Ma nem készültem azzal, hogy ezt részletezzük, de itt az ideje annak, hogy elgondolkozzunk azon. Milyen körülmények által készíti elő Sátán az omega válságot Isten népe között. Ha Kellogg válsága volt, a Kellogg által előidézett válság volt a válságok alfája, akkor mi lesz majd a válságok omegája, amelyik megrendíti a választottakat is? Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés. Egy nagyon fontos kérdés. Itt az ideje, hogy megszívleljük, és tusakodjunk a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Azért a hitért, amelyet Isten olyan hatalommal pecsételt meg, amilyen hatalommal erősítette meg az apostoli korban, és aztán az 1844-es időtől kezdve egészen a mi napjainkig. Azok a folyamatok, amelyek ma a szemünk előtt játszódnak le, egyértelműen mutatnak abba az irányba, amikor Sátán, ha lehet, a választottakat is megnyeri, eltereli arról az ösvényről, amelyre Isten állította az ő népét, és a világot átható bűvölet körébe vonja. mi az, ami ma az egész világot, a világ gondolkodását meghatározza. Nem tudom, eltöprengtetek-e ezen. Mi az, ami által Sátán olyan nagy eredményeket ér el? Ami jónak látszik, nagyon jónak látszik. És mégis hazugság. Azt szoktam mondani, hogy a pokolba vezető út a humanizmussal van kikövezve. A humanizmus az az eszme, amelyen keresztül Sátán a legtisztább, a legjobb, a legigazabb utat is megrontja. A humanizmusnak a szüleménye az ökumenikus mozgalom. Szeressük egymást, gyerekek, nem? Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt minket. A humanizmusnak a szüleménye a posztmodernizmus, amelyik azt mondja, hogy nincs abszolút igazság, neked is igazad van, neked is, mindenkinek igaza van. És ma ez áthatja a mi gondolkodásukat is. Ne hangsúlyozzuk a megkülönböztető igazságokat, azt keressük, ami összeköt, ami a kereszténységnek a nagy értéke. Hat ránk ez? Igen. Hat ránk. A humanizmusnak a szülöttje, hogy az ember egyforma, igaz?
Igen.
Nincs férfi és nő, nincs görög se zsidó. Felejtsük el azt, hogy Isten férfűvá és asszonyjá teremtette az embert. Felejtsük el azt, hogy meghatározta különös módon a férfiak életének a funkcióját, és meghatározta a nőknek a funkcióját. Legyen egyforma. Nem? Legyen a nő olyan, mint a férfi. Lehet olyan. Az Isten teremtői szándékát vonta kétségbe Kellogg is, nem? És az Isten teremtői szándéka lesz kétségbe vonva legjobban. Milyen sokan gondolják azt, hogy ma a nőkért kell küzdeni, az egyházon belül is, nem? Kell küzdeni? Kik küzdenek a nőkért ma az egyházon belül? A föld melyik részén küzdenek? Ahol a humanizmus abszolút uralkodó eszme, nem de? Abszolút uralkodó eszme. A gender mainstreamingnek az eszméje hatja át Ausztráliát, Amerikát és Európát. Ez az eszme az, amelyik azt mondja, hogy ne törődjünk a teremtő szándékával, ne törődjünk azzal a funkcióval, amit Isten a férfiaknak szánt. Sátán évszázadok óta munkálkodik azon, hogy a férfiasság eltűnjön a földről, de ha a férfiasság eltűnik a földről, eltűnik a nőiesség is, nem? És egy érzelmi zűrzavar, egy nemi identitás zűrzavara lesz látható az egész földön. Milyen óriási szerepe van a rostálásnak, ami felé visszatarthatatlanul halad a mi közösségünk, visszatarthatatlanul. Milyen nagy szerepe van az elpecsételésnek és a késői esőnek. Amikor azt mondja Júdás apostol, tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott, akkor mindezek fölé, a dolgok fölé kell emelkednünk, és azt kell vizsgálnunk, mit mond az Úr. Mit mond? Szeretném, ha fellapoznánk Ezékiel könyvének a 9. fejezetét. Ezékiel könyvének a 9. fejezetében egy egészen megdöbbentő dolgot olvasunk. Ezékiel könyve 9. fejezetének a 3. és a 4. versét olvassuk el. És szeretném, ha arra figyelnénk, testvéreim, hogy milyen körülmények között zajlik az elpecsételésnek a munkája. És ha látunk ehhez hasonló dolgokat, akkor ne rémüljünk meg, tudhatjuk, hogy igen, az elpecsételés munkája folyamatban van. Mit mond a 9. fejezet 3. és 4. verse? És Izrael Istenének dicsősége elvonul a kérubokról, amely fölött volt, a ház küszöbéhez, és kiállta a gyorsba öltözött férfiúnak, akinek derekán írószereszköz volt. És mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek mindazon utálatosságokért, amelyeket cselekednek annak közepében. Nem megdöbbentő dolog ez? Izrael népe ebben a helyzetben, Ezékiel idejében olyan volt a nép helyzete, lelki állapota, hogy egyesek, akik látták ennek a vészjósló következményeit, nyögtek és sóhajtoztak. Hogy juthatott Izrael ilyen állapotba? Hogy juthat a hetednapi adventista egyház olyan helyzetbe, hogy sokan kirostáltatnak? Nem világos a mi tanításunk? Csodálatos, nem? Csodálatos. Hogy lehet a mennyből áradó, a szentek szentjéből áradó világosság, hogy tűnhet el, és hogyan foglalhatja el a gondolkodás sötétsége? Hogyan? Azért, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. Isten igazsága nem emberi gondolattal áll szembe, hanem egy hatalommal, levegőbeli hatalmasság jelenik meg az emberi gondolatokban, és torzítja el azt. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a könyvet, Maranata, jövel Uram Jézus. Ellen White a következőket mondja. Azt mondja 257. oldalon. Csak az élő Isten pecsétjét elnyerő ember léphet be a szent város kapuin. Azokra helyezik Isten pecsétjét, akik jellemükben Krisztushoz hasonlóak. Amikor ma mi az üdvösség öröméről elmélkedünk, akár a szombatiskolában, akár az igehirdetés során, akkor ezt soha nem feledhetjük el. Csak az élő Isten pecsétjét elnyerő ember léphet be a szent város kapuin. Azokra helyezik Isten pecsétjét, akik jellemükben Krisztushoz hasonlóak. Ma abban az időben élünk, amikor különös figyelemmel kell lennünk a jellemünkre nézve. Isten felkészíti az övéit, felkészíti az ő népét. Tudatában kellene lennünk minden szombaton, hogy az elpecsételés ideje igen rövid, és azt mondja ellen, vagy nem sokára véget ér. Az elpecsételés ideje rövid, és nem sokára véget ér. Úgy gondolom, hogy ez rendkívüli jelentőséggel bír a mi számunkra. Milyen ismertető jelei vannak a mi jellemünknek? Melyik oldalhoz tartozunk? Akik nyögnek és sóhajtoznak? Vagy akik úgy mondják, hogy hát megdöbbentő, amit a Szentírás mond a mi korunkról. Malakiás könyve az Ószövetség utolsó írása, igaz? Mit mondott Isten, hogy mutatja be az ő népét? Olyan idők lesznek, amikor tanakodnak, az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyel és hallgat, és egy emlékkönyvet ír, igaz? Mi lesz ezekben a könyvekben? Testvére, elgondolkoztál azon, hogy rólad Isten angyalai mit jegyeznek fel a mi napjainkban? Mit jegyeznek fel? Úgy gondolod te is, hogy minden gonosztevő jó az Úr szemében, ahogy a második fejezet 16. verse mondja? És hol van az ítélet Isten? Hol van? Ma nagyon gyakran elterjed ez a gondolat, hogy és sok ilyen személlyel találkozom, akik a szószékre lépnek. Ne ijesztgessük az embereket az ítélettel. Ne ijesztgessük. Hát az Úr szeret, az Úr jóságos. Néhány hete voltunk egy gyülekezetben, és hát délután beszélgettünk a testvérekkel, és valaki szóba hozta, hogy a világ közel jut az ítélethez. És ott volt egy ember, aki azt mondta, hogy ne beszéljünk az ítéletről, mert az Krisztus szeretetteljes jellemével összeegyeztethetetlen. Minden gonosztevő jó az Úr szemében, nem? Ő nem fog elítélni senkit. Nem akarom részletezni, hogy a beszélgetés hova jutott, de megdöbbentő, hogy bejönnek az emberek, és azt mondják, hogy nem, nincs ítélet, nem kell ítéletről beszélni, mert Krisztus szeretete mindenki számára üdvösséget hordoz. Tusakodjatok a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Judás felsorolja azokat, akik Isten ellen lázadtak, és mi lesz azoknak a sorsa? Az angyaloktól, az angyalok egyharmadától elindul, és aztán végigviszi Kain sorsa, mi lesz? Mi lett azoknak a sorsa, akik lázadtak a pusztában? Mi lesz azoknak a sorsa, akik Istent megvetik, és az Isten igazságát félreteszik? Sohasem lesz homlokukon Isten pecsétje. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül nagy figyelmeztetést jelent a mi számunkra is. Hogy figyeljünk arra, amit Isten mond a mi számunkra. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten a mi életünket nyomon kíséri. Ha fellapozzuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Jézus megmutatja azokat a veszélyeket, amelyeket mi önmagunkban hordunk. A saját életünkben hordjuk ezeket a veszélyeket. Isten nem akarja, hogy mi elveszünk. Lukács evangéliumában azt olvassuk. Köszönöm, kedves segítséget. Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, és ott a 25. verstől a 27. versig ezt olvassuk. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván mondan azoknak. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Hogy lehetünk Jézus tanítványai, ha minden mástól és önmagunktól is elfordulunk? Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy kisbácsinak a tanítványa lehettem, és ő nagyon hamar rávezetett engem, hogy hogyan is vagyok önmagammal. Hát elég sok feszültségben volt részem, olyan időkben éltem és szolgáltam, amikor hát volt bőven ok feszültségek kialakulására, és hát ellentétes érzelmeknek a gerjesztésére. Kisbácsi azt mondta nekem, hogy a hitáltal megigazult Major Zoltán legnagyobb ellensége a régi Major Zoltán. Nem tudom, hogy egyet tudtok ezzel érteni. A mi keresztünk önmagunk vagyunk, amit egy életen át hordoznunk kell. És lehet, hogy nem sikerül mindenkivel békességre jutnunk, és ez feszültséget gerjeszt a környezetünkben, de önmagunk legnagyobb ellensége, mi magunk vagyunk. A te keresztet, kedves, te magad vagy, akit hordoznod kell, és akivel küzdelmed van egy életen át. Elhitethetjük magunkkal azt, hogy minden rendben van körülöttünk. Érezhetjük úgy, hogy hát a mi életünkben sok kifogásolni való nincs, de Isten nem így lát bennünket. Isten nagyon jól tudja, hogy mi kik vagyunk, hogy mivel küzdünk. Sátán igyekszik elterelni a mi figyelmünket önmagunkról és másokra terelni. De olyan időkben élünk, amikor a legnagyobb figyelmünket önmagunkra kell fordítanunk. Hogy van az életünk? Hogy van Isten előtt a mi életünk? Pál apostol, amikor eljutott idáig, hogy az életével igazán szembe tudott nézni, akkor azt mondja, hogy nincsen én bennem semmi jó. Amikor megláttam Krisztus jellemének a tisztaságát, és önmagamat ebben szemléltem, akkor rájöttem arra, hogy a kereszten van egy szabad felület. Nem különös ez? Krisztust felfeszítették a kereszttel. De ott van egy szabad felület. És azt mondja Pál, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet ezután testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Így kerülhetünk tisztába önmagunkkal. Így láthatjuk meg önmagunkat úgy, ahogyan Isten lát. Ahhoz, hogy Krisztus jellemére szert tehessünk, előbb szembe kell fordulnunk önmagunkkal. Mondhatjuk, nem is olyan nehéz ezt megtenni. Olyan keskeny választóvonal van a között, hogy értékeljük magunkat úgy, ahogyan Isten értékel minket, az ő fián keresztül látva az életünket, és olyan kicsi az a vonal, az a választóvonal, ami az elbizakodottságtól megőriz bennünket. Mindig Sátán legjobb módszere, hogy elejtsen egy embert, az elbizakodottságból. Ha az Ószövetséget tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy Isten a papi szolgálatot egészen különös módon határozta meg. És féltő szeretettel őrködött, hogy ezt a határt ne lépje senki át. Amikor Isten azt mondta, hogy Áron és az ő utódai végezzék a papi szolgálatot, akkor egy olyan vonalat húzott mindenki más számára, amit átlépni igen kockázatos volt. Igen kockázatos. Ugye a Szentírás leírja, hogy Uziás, aki Ézsaiás elhívásakor uralkodott, milyen bátor és milyen elbizakodott volt azért, mert Isten megáldotta az ő idejét, és Izraelben jólét volt, Salamon után a legvirágzóbb időszakát élte át Izrael, és úgy gondolta, hogy ő a papi szolgálatban részt vehet, Isten poklossággal sújtotta őt, amitől nem szabadulhatott élete végéig. Nem szabadulhatott. És az utolsó időkben Sátán újra ezt a keskeny vonalat akarja átléptetni. Nem kockázatmentes ez. Nem kockázatmentes. Isten azt akarja, hogy mi hűségesek legyünk. Tiszteletben tartsuk azokat a vonalakat, amiket ő maga határozott meg. Isten meghatározta a megszentelődésnek az eszközeit. És ha mi bölcsek vagyunk, akkor alkalmazkodhatunk. Alkalmazkodnunk kell ehhez. Nagyon sokan összeomlanak, amikor arra gondolnak, hogy hol járnak a megszentelődés útján. Hány ember számára lehetetlennek tűnik ez? Elérhetetlen célnak. Hogyan lehetséges az Isten által elénk tűzött célnak az elérése? Ellen White egy számomra rendkívüli gondolatot fejt ki az Idők jelei című folyóirat 1891. augusztus 10-ei cikkében. Azt mondja, Krisztus nélkül nem tudjuk legyőzni egyetlen bűnünket sem, és nem tudunk a legkisebb kísértésnek sem ellenállni. Nem ez a tapasztalatunk, hogy nem tudunk győzni a bűn felett, és nem tudunk ellenállni a kísértésnek? Miért? Mert Krisztus nélkül erőlködünk. Mert olyan dolgokat akarunk elvégezni, amit csak Krisztus tud bennünk elvégezni. És olyan dolgokért erőlködünk, amihez nincs erőnk. És nem engedünk teret Krisztusnak. És nem tesszük meg azt, amit kellene. Azt mondja, a vele való kapcsolat olyan erő, mely mindenható és győzelemre segít minket. Mindenki, aki alázatosan jár Jézussal, minden nap úgy érezheti, hogy szüksége van egy erőre, hogy uralkodhasson magán, és meglágyítsa kőszívünket, hogy segítsen felolvasztani azt, hogy a szennyes dolgainkat el tudjuk hagyni. Ez ugyanaz a hatalom, amely a vizet borrá változtatta a kánai mennyegzőn. Ez képes gonosz természetünket kiirtani, hogy mi is részesei lehessünk az isteni természetnek. Ez az az erő, amely meggyógyította a leprást, segít megtisztítani a szívet, és alkalmassá teszi az embert, hogy Isten népének és angyaloknak és a megváltottak seregének méltó tagjává legyen. A szent engedelmesség nem csak abban az igazságban találhat, a szent engedelmesség csak abban az igazságban található meg, amelyet Krisztus ad a hívő léleknek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, azonképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. És mindenki, aki Krisztusban lakozik, és akiben Krisztus lakozik, olyan kedves Istennek, és szeretném, ha ezt a gondolatot elrejtenénk a szívünkben, olyan kedves Istennek, mint saját szeretett fia. Elfogadva a szeretetben az Atya féltő gondoskodásának a tárgya lesz, aki sok gyümölcsöt terem, az igazi szőlőtővel való kapcsolat eredményeként. Mindenki, aki Krisztusban lakozik, és akiben Krisztus lakozik, olyan kedves Istennek, mint saját szeretett fia. Testvér, felméred ezt? Olyan kedves Istennek, mint saját szeretett fia. Így érhetjük el ezt. Csak így juthatunk el erre a lelki magaslatra, ahová Isten fel akarja emelni az ön népét. Bizonyára megvan néktek a Tapasztalatok és Látomások című könyv, és ott van egy fejezet, a Rostálás című fejezet. Ellen White-ot meglepte az a látomás, ami elét árult. És kérdezte, hogy mi idézte elő a rostálást. Mi idézte elő? Mi változtatott azon a helyzeten, amikor nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságok miatt, ami beszüremkedett Isten népe közé? Hogy voltak egyesek, akik magasra tűzték a céljukat, a teljes igazságot elfogadták és képviselték. Ez okozta elő a rostálást. De ugyanez eredményezte az elpecsételést is. Ennek következménye lett aztán a késői eső, ami Isten népét legyőzhetetlenné tette. Isten ezen az úton akar vezetni bennünket. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon fontosak a mi számunkra. Én úgy gondolom, hogy amiket Ellen White ír, az igen nagy kincs a mi számunkra. És bárcsak igazán tudnánk magunkévá tenni, elhinni, és mint ígéretekre támaszkodni ezekben a napokban, amelyekben élünk. A 257. oldalon így olvassuk ebben a könyvben, a Maranata című könyvben. Jézusra tekintsünk, aki teljes az igazságban és tökéletességben. Ő hitünk kezdeményezője és bevégzője, a példakép. Az ő tapasztalatára, lelkületére kell eljutnunk. Jelleme a példánk. Krisztusra bízvást nézhetünk, hiszen ő mindenben bölcs, amint megváltónkra tekintünk és gondolunk. Ő formálódik ki bennünk a dicsőség reménységeként. Törekedjünk hát minden Istentől nyert erőnkkel, hogy a 144 ezer között lehessünk. Sokan nem ébrednek rá, milyeneknek kell lenniük az Úr színe előtt, hogy az Úr színe előtt éljenek. Főpap nélkül a nyomorúság idején. Azoknak, akik elnyerik az élő Isten pecsétjét és védelmet kapnak a csapások idején, tükrözniük kell Jézus képmását. Láttam, hogy sokan mellőzik az oly szükséges előkészületeket, a felüdülés és a késő eső idejére várnak, amely majd alkalmassá teszi őket, hogy megállhassanak az Úr napján és jelenlétében éljenek. Ó, milyen sok embert láttam a nyomorúság idején, menedék nélkül. A profétaság lelke azt mondja, hogy ezek rendkívül fontos szempontok, hogy megvalósítsuk az életünkben. Hogy a próbai időt felhasználjuk a mi jellemünk megjobbítására, hogy Isten közelében élhessünk majd egykoron. Ha Isten törvényétől elfordulunk, ha az Úr akaratát semmibe vesszük, az életünk hiányát szenvedi ennek, és a mi életünk hiával találtatik majd Isten előtt. Milyen különös, ahogyan mondja Júdás apostol, én azon voltam, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, és kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek. Vajon a Szentírás intelmeit, ami számunkra elfogadhatóvá teszik az életkörülményeink? Vagy úgy gondoljuk, hogy jobb azoktól elhatárolódni, és csak a szépről és a jóról beszéljünk. Csak arról, hogy Isten mit tett értünk. De ha Isten nélkül bárhova eljuthat az ember, ha csak az Isten munkája által jut el az ember bárhova, és neki nem kell tenni semmit, Vajon akkor igazságos az Isten azokkal szemben, akik elvesznek? A protestantizmus egyik megtévesztő tanítása, amely oly népszerűvé válik, a mindenek üdvözülése. Mindenki, aki hisz, üdvözülni fog. A Biblia meg azt mondja, hogy nem fog mindenki üdvözülni azok közül. Számomra az egyik legmegdöbbentőbb része az evangéliumoknak, amiről Jézus beszél a hegyi beszéd lezárásakor. Sokan jönnek majd a ma napon, akik azt mondják, Uram, Uram, hát nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot? És Jézus azt mondja, én nem ismerlek titeket. Nem csak, hogy nem ismerlek titeket, hanem gonosztevők voltatok. Nem megdöbbentő ez a kijelentés Jézus szájából? Gonosztevők voltatok. Mert egy hamis képet mutattatok Istenről. Mert Isten képmása nem tükröződött rólatok. Milyen megdöbbentő, ahogy Jézus idézi Ézsaiás kesergő szavait, hogy ez a nép csak ajkaival tisztel engem, de a szíve távol van. És hiába tisztelnek engem, ha oly tudományt tanítanak, amelyek embereknek a rendelései. Az emberi gondolat által csalja meg Sátán, még Isten gyermekeit is. Az emberi tetszetős gondolatok vezetik félre Isten hűséges gyermekeit is. Nincs más lehetőség, csak egy dologra hallgatni. Mit mond az Úr? Mit mond az Úr? Forduljunk mi is Istenhez, fogadjuk el, hogy amit ő akar, az a legjobb nekünk. Hogy minden, ami Istentől származik, az, ami üdvösségünket szolgálja, üdvösségünk érdekében van. Ne nyugodjunk bele a jelenlegi állapotunkba. Kérjünk Istentől győzelmet. Minden győzelem közül a legnagyobb győzelem, amit önmagunk fölött aratunk. Ha Krisztusban elrejtjük az életünket, ha általa szemléljük önmagunkat, igazán győzelemre fog segíteni minket. Bár csak adná Isten ezt az igazi győzelmet. Azt a tapasztalatot, amit Pál apostol önmagával szemben elérhet. Eljutott oda, amikor a saját életét vizsgálta. Amikor az élete egy bizonyos szakaszán úgy gondolta, hogy én még nem értem el azt, amit szeretnék. De amikor a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, és célegyenest igyekszem a győzelem elérésére. És milyen csodálatos, amikor azt mondja, én tudom, hogy kinek hittem. Én tudom, hogy az ő nála letett kincsemet meg fogja őrizni a ma napra. És azon a napon majd az igazság koronáját az én fejemre teszi. Megadja nekem az igazság koronáját, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. A nagy kérdés az, hogy mi van a vágyaink középpontja. Vágyakozunk Jézus eljövetelére, a vele való találkozásra, az örök életre. Vagy hát, azért jobb lenne, ha még Jézus nem jönne el, valaki egyszer azt mondta nekem. Hát azért még jó lenne, ha Jézus várna. Szeretném látni, hogy a gyerekeim felnőjenek, és meglátni, hogy mivé lesznek, mi lesz belőlük. Nem mindegy. Bizonyos értelemben nem mindegy. Hát persze, hogy az ember örül a gyerekeinek, és örül az unokáinak, és szíved gyönyörködtető egy-egy pillanat, és Isten megadja nekünk ezt az örömet. De az üdvösség szempontjából, hogy mindegy. Minden, ami emberi, az a bűnnel van fertőzve. És minden, ami Krisztusi, megszentelt. És én arra vágyom a legjobban, hogy a gyermekeim és az unokáim és a családtagjaim Krisztusban megszenteltek legyenek. Viseljék az ő pecsétjét. És egy nap majd meglássák az Atya orcáját. Adja meg Isten nekünk ezt. Kegyelme által.